Egyáltalában számára volt-e, hogy a büszke és édes kéjt, ami kínálkozott számára, amit talán éppen ő kínált neki, sajnálja tőle? Nem volt-e ez a kéjt talán éppen tervezett eszköze a fölemeltetésnek, amelynek várása töltötte be az elragadott életét, és amely fölemelkedése folytán a házban immár odáig haladt, hogy az úrnő rávetette szemét, és a maga édes nevével kívánta megnevezni neki egész Egyiptom földjét, s őt útszolván a világ urává tenni. Hol van az az ifjú, aki, ha szerelmese, neki ajándékozza magát, ne tartaná ezt egyenlőnek a világ urává emelkedésével? És nem éppen az volt-e Isten szándéka Józseffel, hogy őt a világ urává tegye? Látjuk, milyen megkísértéseknek volt kitéve most már amúgy sem egészen józan értelme. Jó és rossz nem sok hiány teljesen összekavarodott szemében. Akadtak pillanatok, amikor kísértésben volt, hogy a rosszat jónak értelmezze, s noha a képjel a feküdni mögött, a múmia alak révén alkalmas volt rá, hogy fölnyissa szemét, milyen területről jő a kísértés, és ha enged neki, megbocsáthatatlan fejbekólintást követel az ellen, aki nem az ígéret nélküli tartam múmia istene, hanem a jövő istene. Józsefnek mégis minden oka megvolt rá, hogy kételkedjék a hét ok erejében és az eljövendő ünnepi órák lefolyásában, és ne vonja el fülét kicsi barátjától, aki suttogva könyörgött, ne menjen többé az úrnőhöz, ne fogadjon el több keskeny cédulát a gonosz komától, és félje a tűzbikát, aki hamarosan hamuvá változtatja leheletével az egész kacagó mezőt. Vitathatatlanul könnyebb volt mondani, mint megtenni Józsefnek, hogy kerülje az úrnőt, mert az úrnő úrnő, s ha hív, menni kell. De mégis milyen szívesen tartja fönn magának az ember a rossz választásának lehetőségét, kéjeleg ebben a szabadságban és játszik a tűzzel, akár elbizakodó bátorságból, amely merészeli szarván ragadni a bikát, akár könnyelműségből és titkos gyönyörből, ki tudna különbséget tenni. A fájós nyelv, játék és utójáték. Eljött a harmadik évnek az az éjszakája, amikor Mutemenet Potifár felesége nyelvébe harapott, mert iszonyú volt vágyakozása, hogy tiszteletbeli férje ifjú háznagyának elmondja azt, amit rejtvényszerűen már megírt, de ugyanakkor büszkeségből és szégyenből meg is akarta tiltani nyelvének, hogy így szóljon hozzá, és a rabszolgának fölkínálja vérét, csillapítás véget. Mert ez az ellentmondás rejlett úrnői szerepében, hogy egyfelől iszonyú volt így szólni, és a szolgának fölkínálni húsát és vérét az övé ellenében, de másfelől mégis az ő dolga volt, s őt illette, mint férfias és útszolván szakállas szerelmi kezdeményezőt. Ezért harapott nyelvébe éjszaka, fölül és alul, úgyhogy csak nem átharapta, és másnap a fájdalmas gátlás miatt sejpített, mint egy kisgyerek. A levélke átnyújtása után néhány napig nem akarta látni Józsefet, és elrejtette előle arcát, mert nem mert az övébe nézni, miután írásban felszólította a megadásra. De éppen közelének nélkülözése érlelte meg vágyát, hogy a varázsírással már elmondottakat tulajdon szájával is kimondja, a vágy az ifjú jelenléte után abban a vágyban öltött alakot, hogy kimondja előtte a szót, amelyet a rabszolga kedves nem mondhatott ki, úgyhogy ha valaha meg akarja tudni, vajon József szíve szerint való-e ez a szó, kénytelen ő maga, az úrnő kimondani is fölkínálni neki húsát és vérét abban a hőreményben, hogy kívánsága az ő titkos kívánságával találkozik, s a szót az ő ajkáról tépi le. Úrnő szerepe szégyentelenségre kárhoztatta. De azért éjszaka már eleve megbüntette magát, nyelvébe harapva, úgyhogy most éppen csak a legszükségesebbet mondhatja el, amennyire a büntetés után még tudja, az a sejpítve kisgyermek módra, ami egyben menedék is, mert a végső merészségnek ártatlan és gyámoltalan színt ad, és az otrombát meghatóvá teszi. Józsefet gazdasági kihallgatásra és utána ostáblázásra rendelte magához Dudu útján, és az atomszalomban fogadta abban az időben, amikor az ispán Potifár csarnokában befejezte fölolvasó szolgálatát egy órával ebéd után. Eni kijött elébe abból a szobából, ahol aludt, és amikor elébe lépett, József első ízben, vagy tudatosan első ízben vette észre azt, amit mi is ezen az órán jegyzünk meg. Tudnélik, hogy az asszony mennyire megváltozott megszállottsága óta, és amint ebből következtetnünk kell, megszállottsága folytán. Sajátságos változás volt ez, melynek jellemzése és leírása azzal a veszéllyel jár, hogy az olvasó megütődik rajta, vagy nem ért meg bennünket. És amióta József fölismerte, neki is bőséges anyagot adott a csodálkozásra és elmélyült elmélkedésre. Mert az élet nem csak a szellemben mély, hanem a testben is. Nem mintha az asszony megöregedett volna ez időben. Ettől megóvta a szerelem. Talán szebb lett. Igenis, nem is. Inkább nem. Sőt, határozottan nem. Ha szépségen a tisztán csodálatra méltót, és boldogítón tökéleteset értjük, a nagyszerűség szobrát, amelyet karjainkba zárni mennyei lenne, de nem csábít erre, sőt, föl sem kelti ezt a gondolatot, mert a legtisztább érzékhez, a szemhez szól, nem pedig a szájhoz és kézhez, amennyiben egyáltalán szól valamihez. Érzéki teljességében is az ilyen szépségben van valami elvont és szellemi. Magáért valósága és a jelenséget megelőző eszme hangsúlyozódik benne. A szépség nem nemének terméke és eszköze, hanem megfordítva. Neme e szépség anyaga és szerszáma. Női szépség, lehet a nőiségben megtestesült szépség, a nőiség, mint a szépnek kifejezése. De mi történik, ha szellem és anyag viszonya megfordul? És a női szépség helyett inkább szép nőiségről beszélhetünk. A nőiség lévén a kiindulás és fő gondolat, és a szép a jelzője, ahelyett, hogy a női volna a szépség jelzője. Mi történik, kérdezzük, ha a nem a szépséget anyagként kezeli, megtestesülvén benne úgy, hogy a szépség, mint a nőiség kifejezése szerepel és hat. Világos, hogy ilyenkor egészen másfajta szépségről van szó, mint amit fönnebb ünnepeltünk. Gyanús, hátborzongató szépségről, amely már-már a csúfhoz közelít, és amellett gonoszul a szép vonzásával és érzéki hatásával rendelkezik, mégpedig a nemiség erejénél fogva, amely a helyébe lép, fölváltja és nevét is magának követeli. Ez tehát nem szellemi tisztességű szépség többé, amely a nőiségben nyilvánul, hanem olyan szépség, amiben a nőiség nyilvánul, a nemiség átütése, boszorkány szépség. Ez a minden esetre ijesztő szó nélkülözhetetlennek mutatkozik a változás jellemzésére, amelyen egy idő óta Mutemenet teste keresztül ment. Megható, s egyben izgató, gonosz és megragadó változás volt, boszorkányossá változás. Magától értetődik, e szó belső megvalósításától távol kell tartani a szipirtyószerűség képzetét, távol kell tartani, ismételjük, de azért jó tesszük, ha nem kapcsoljuk ki egészen. Bizonyos, hogy egy boszorkány nem okvetlenül szipirtyó. és mégis a legelragadóbb boszorkánynál is megállapítható némi szipirtyószerűség elkerülhetetlenül a képhez tartozik. Mut új teste a boszorkányosság, nemiség és szerelemvágy teste volt. Tehát egy csöpp szipirtyószerű is vegyült belé. Noha ez az elem legfeljebb a tagok soványságának és bujaságának egymásra találásában nyilatkozott meg. Hamisítatlan szipirtyó volt például a fekete Tabubu, a festékes tégelyek felügyelője, tömlőhöz hasonló keblével. Mut különben kecses szűzies keblét viszont megszállottsága nagyon erőssé és pompássá fejlesztette. Roppant szerelem gyümölcsé lett, amelynek duzzadó előretörésében némi halvány szipirtyószerűsége csupán az az ellentét lopott, amit törékeny lapockáinak soványsága, sőt kiaszottsága mutatott. Maga a vál finom, keskeny, szinte gyermekesen megható volt, és a karok teltsége nagyon megapadt, csak nem vékonyak lettek. Egészen másként állt a dolog a combokkal, amelyek ismét mondhatni, meg nem engedhető ellentétben a felső végtakokkal kelleténél erősebbé és virágzóbbá fejlettek, olyan formán, hogy az az elképzelés, amint egy seprűnyélhez simulnak, amelyen meggörnyedve, vékony karocskákkal, belé kapaszkodva egy kiszáradt hátú és duzzadó keblű nő nyargal a magasba, ez az elképzelés mondjuk nem csak közeli volt, hanem elhárítatlanul föltorult. Ehhez járult még a fekete bodrokkal körülvett arc. Ez a nyerges orrú beesett arc, amelyben már rég ott rejlett, de csak most jutott teljes kifejeződésre az az ellentét, mely csak itt érdemli meg igazán nevét, az egészen boszorkányos ellentét a szem szigorú, sőt fenyegetőn sötét kifejezése és a mélyzugú száj kígyózása között, ez a megkapó ellentét, mely csúcspontjára jutva betegesen állarcszerű feszültséget adott az arcnak, amit valószínűleg az összeharabdált nyelvben égő fájdalom is erősített. Az okok között pedig, amiért belé harapott, ott szerepelt az is, hogy tudta ettől sejpíteni fog, mint egy ártatlan gyermek. És ez a gyermeksejpítés talán megszépítés, elleplezi új testének önmaga előtt is jól ismert boszorkányosságát. Gondolható, milyen elfogadottságot érzette változás okozója a megpillantásnál. Csak ekkor ötlött föl benne a sejtelem. Milyen könnyelműen cselekedett, amikor tiszta kis barátjának könyörgését eleresztette füle mellett, és nem kerülte inkább az úrnőt, hanem odáig engedte jutni a dolgot, hogy az hattyúi szűzből boszorkánnyá lett. Tudatára ébredt nevelő kúrája balgaságának, és most először kezdett derengeni benne, hogy viselkedése nem kevésbé bűnös új életének ebben a helyzetében, mint a testvérekkel szemben a régiben. Ez a belátás, amely sejtelemből idővel teljes megismerésé érett, sok későbbit megvilágít. Egyelőre rossz lelkiismerete és izgatott megindulása az úrnő átváltozásán szerelmes szipirtyóvá a mély hódolat, sőt imádat mögé rejtőzött, amelyel üdvözölte őt és beszélt előtte, miközben akarva nem akarva tovább követte bűnösen ostoba gyógyító tervét, és magával hozott számadás tekercsek segítségével az ágyas ház szükségleteiről és ellátásáról ilyen meg ilyen élelmi és élvezeti szerekkel, továbbá szolgák elbocsátásáról és alkalmazásáról beszélt egy ideig. Ez megakadályozta, hogy rögtön észrevegye az úrnő nyelvének sebes fogyatkozását, mert az csak hallgatta túlzottan feszült arckifejezéssel, és csak nem semmit sem szólt. De amikor leültek ostáblázni a szépen faragott játékasztalkához, ébenfa és elefántcsont nyugádra az asszony, ökörlábú taburetre az ispán, Fölállították a fekvő oroszlán alakú köveket, és megegyeztek a játékszabályokban. Nem lehetett elkerülni, hogy József még nagyobb zavarára észre ne vegye az úrnő sejpítését. És miután néhányszor észrevette, és nem kételkedhetett tovább, gyöngéden érdeklődni bátorkodott, és így szólt. Mi ez, úrnőm? És mint lehet ez? Úgy rémlik, mint a kissé sejpítenél beszéd közben. És meg kellett hallani a választ, hogy az asszonynak fál a nelve, éjszaka megfáldította, és a nelvébe harapott, ne tölődjön vele az előjáló. Így beszélt. Beszédének fájdalmas hiányosságait és gyerekességeit a mi nyelvünkön adjuk vissza, nem az övén, de azon is megfelelőképpen hangzott. És József mély rémülettel elhúzta a kezét a játéktól, és egyetlen követ sem akart addig megmozdítani, amíg az úrnő nem ápolja magát, és nem vesz valami balzsamot a szájába. Rögtön meg kell parancsolni a vajákos Hun Anupnak, hogy keverjen gyógyító írt. Emi azonban mit sem akart tudni erről, és gúnyosan szemére vetette az ifjúnak, hogy kibúvót keres, és meg akar hátrálni a játszma elől, amely mindjárt a megnyitásnál nagyon kedvezőtlenül alakult számára, úgyhogy víz alá kerül, és ezért a játék megszakításában és a gyógyszerésznél keres menedék. Röviden. Sebzett gyermekgügyögéssel és nyomasztó incselkedéssel ott tartotta a székén, mert nyelve tehetetlenségéhez akaratlanul jól illett kifejezésmódja, és egészen úgy beszélt, mint egy kis baba, miközben szenvedős feszült arcára az együgyű báj kifejezését akarta felölteni. Nem utánozzuk tovább, amint osztábláról és lépészről és menekvészről pöszmögött, mert úgy tűnhetne föl, mintha ki akarnánk gúnyolni, amikor szívében halál volt, és egész büszkeségét és szellemi tisztességét készült odadobni túlságos vágyában, hogy testének tisztességét megnyerje érte, teljesülésében gyógyító álmának, amelyet álmodott. Annak, aki a vágyat belé oltotta, ugyancsak halálosan elszorult a szíve, és joggal. Nem mert fölpillantani a tábláról, és ajka rángott, mert bántotta a lelkiismerete. Mégis értelemmel játszott. Nem tudott másként. S nehéz lenne megmondani, hogy ő uralkodott-e értelmén, vagy az rajta. Az asszony is húzgálta a köveket, fölemelte, letette, de olyan kótyagosan, hogy hamarosan nem csak menthetetlenül és tökéletesen kikapott, hanem még észre se vette, és céltalanul tovább lépegetett, míg József mozdulatlansága észre nem térített, és aztán túlfeszült mosollyal merett alá zűrzavaros vereségére. József a beteg pillanatnak értelmesen higgadt, és udvarias szavakkal akart segítségére sietni, abban a téves hitben, hogy ezzel meggyógyíthatja, rendbehozhatja és megmentheti. Ezért nyugodtan így szólt. Újból kell kezdenünk, úrnő, most vagy máskor, mert ez a játszva nem sikerült bizonyára, mert ügyetlenül nyitottam meg, és nem tudunk tovább jutni, amint látod. Te nem, mert én nem, és én nem, mert te nem. Mindkét részről elrontottuk a játékot, úgyhogy felesleges beszélnünk akár győzelemről, akár vereségről, mert mindkét játékosnak kijut mind a kettő. Az utóbbi szavakat már akadozva és szintelenül mondta, csak azért, mert már benne volt, és nem azért, mert a helyzet megmentését és megbeszélését remélhette, mivel közben már megtörtént a baj, és az asszony feje és arca Józsefnek az ostábla szélén fekvő karjára hanyatlott, úgyhogy arany és ezüst púderrel beporzott haja félretolta a nyugvó oroszlánokat a táblán, és az ifjú karját verdeste lázas dadogásának és kétségbeesett sejpítésének forró lehelete, amit tiszteletből nyomorúsága iránt nem akarunk utánozni, a maga beteg gyermekességében, de amely értelme vagy értelmetlensége szerint következőképpen hangzott. Igen, igen, nem tudunk tovább jutni. Nem tudunk tovább. Elrontottuk a játékot, és nincs más hátra, mint megadnunk magunkat egymásnak, Ozászif. Te szép Isten a messzeségből, te hattyúm és bikám, forrón és nagyon, és örökké szeretett kedvesem, hogy vesszünk el együtt, és elmerüljünk a kétségbeesett boldogság éjszakájába. Mondd, mondd hát, és szólj szabadon, hiszen nem látod arcomat, mivel karodon fekszik. Végre, végre a te karodon, és elveszett ajkam húsodat és véredet súrolja, miközben kér és imádkozik hozzád, hogy vald meg szabadon, anélkül, hogy szemembe néznél. Vajon megkaptad-e édes levélkémet, amelyet írtam neked, mielőtt nyelvembe haraptam, hogy ne kelljen elmondanom, amit írtam, és amit mégis el kell mondanom neked, mert úrnőd vagyok, és engem illet kimondani a szót, amelyet te nem mondhatsz ki, és amelyre már rég semmi vélet okból nem meríthetsz bátorságot. De én nem tudom, szívesen mondanád-e ki. Ez az én szívbeli fájdalmam. Mert ha tudnám, hogy nagyon szívesen mondanád, ha tehetnéd, akkor boldogan letépném ajkadról a szót, és kimondanám, mint úrnő, noha csak sejpítve és susogva arcomat karodba rejtve. Mondd, megkaptad a törpétől a levelemet, amelyben megírtam, és elolvastad benne. Örültél, hogy látod kézjegyemet, és véred, lelked partjára csapott te mind a boldogság hullámaként. Szeretsz-e, Ozászif, szolga alakot öltött Isten? Égi solymom, ahogy én szeretlek már rég gyönyörben és kín van, és ége a véred az enyém után, mint ahogy enyém ég a tiéd után, úgyhogy meg kellett festenem a levelet hosszú harc után, megigézve aranyvállattól és attól, hogy mindenki szeret, mindenek előtt azonban isteni pillantásodtól, amely elváltoztatta testem és keblevet szerelem gyümölcsé növelte. Háj velem! Add nekem ifjúságod és szépséget, és én olyan gyönyört adok érte, amilyent álmodban sem érzel. Tudom, mit mondok. Tegyük össze fejünket és lábunkat, hogy szertelenül jó dolgunk legyen, és halljunk egymásba, mert nem bírom tovább elviselni, hogy itt és ott éljünk külön-külön. Így beszélt az asszony, egészen elragadtatva. És nem utánoztuk, miként hangzott könyörgése a valóságban széthasadozott nyelvének sejpítése folytán, miközben minden egyes szótag fájón hasított belé, ám ő mégis az egészet egy szuszra sejpítette el József karján, mert a nők sok fájdalmat elviselnek. De tudni kell. El kell képzelni, és most már örökre megjegyezni, hogy a félreismerés szavát, a hagyomány tömör szavát nem épp szájjal és felnőttként mondta ki, hanem fájdalmas nyilallások közepette és a kisgyermekek nyelvén, úgyhogy így pöszt mögött, háj velem, mert azért bánt el úgy nyelvével, hogy így legyen. És József ott ült, és átgondolta a hét okot, átgondolta előre és hátra. Hogy vére nem csapott széles hullámban lelke partjára, azt nem állítjuk. De hét ellen ok volt, s mind keményen helytállt.